Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is. Hámori Kinga vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Mai műsorunk tartalmából. Hála a szakmai és a lelki vezetésért. Te Deum előtti beszélgetés a kántorképzőn.
És talán amikor itt közösen éneklünk, vagy készülünk, vagy utána nézzünk egy ünnepnek, akkor egy kicsit tudunk abból meríteni, hogy saját egyéni utunkon akkor jó Istenhez hogyan tudunk közelebb kerülni.
Szentek nyomában. Szent Kinga és Szent Anna napi búcsúk.
Igyekszünk fenntartani Szent Kinga lelki örökségét, a Krisztus szeretetet, Isten akaratának szeretetét, a mély, de egészséges hazaszeretetet, melynek példáját adta.
Legyen ez a nap ösztönzés mindenki számára, különösen a fiataloknak, hogy újra gyakorolják azt a szép szokást, hogy meglátogatják nagyszüleiket, a család idős tagjait, és azokat is, akiket senki sem látogat.
A vasárnapi evangéliumot is meghallgathatják magyarázattal. Holnap fejeződik be a Harmad Artúr központi kántorképző idei 4 hetes nyári intenzív tanfolyama. Hogy mire is készíti fel évről évre a jövő leendő kántorait ez a képzés, arról a tanároktól, elsőként Horváth István igazgatótól érdeklődtem.
A Harmad Artúr központi kántorképző egy csodálatos múltra néz vissza. Én úgy gondolom, hogy ez a múlt ad egy olyan erőt és lendületet tanároknak és a tanárokon keresztül a diákoknak, ami máig él. És ez a kezdet az tulajdonképpen az volt, hogy 1950-ben ugye a Zeneakadémián megszüntették az egyházzenei tanszéket, és ezzel szinte lehetetlenné vált a továbbiakban, hogy képzett egyházzenészeket adjanak a magyar egyháznak. És az ott tanító tanárok harmatartul az élén elhatározták, hogy egy kántorképzőt fognak létrehozni, és nyaranta találkoznak és tanítják a jövő kántorait. Az első ilyen kántorképző az Esztergomban volt, és gyakorlatilag innentől kezdve mindig nyáron egy intenzív képzésben történik itt a központi kántorképzőn az egyházzene tanítása, oktatása. Ezek a igen emblematikus nagy nevek, akik akkor tanítottak, azok adnak lendületet, én úgy gondolom, sőt, hadd mondjam, még én is a szélét kaptam ennek a nagy tanárgenerációnak, többek között ugye Kósa atya, Lisznyai Szabó Gábor, Kárpáti József itt, ugye a MSZ-nek az édesapja, orgona művész Gergely Ferenc, Jáki Teodóz, tehát sorolhatnám a többieket, Pardi László karnagy úr, hogy ez úgy gondolom egy olyan elhivatottságot adott nekünk is, hogy ezt tovább kell adni, hogy a magyar egyházen az tovább éljen, és a liturgiához, a szent liturgiához méltó liturgikus zene szólaljon meg a templomokban. És ezt a lendületet adjuk át a tanulóinknak, hogy vigyék tovább ők is ezt a lelkesedést, és természetesen azt a színvonalat, lelkiséget, amit ez megkövetel tőlünk.
A nyilvánosság számára is van lehetőség ebbe belehallgatni, vagy belekapcsolódni, hiszen a kurzus végén, a nyár közepén egy Te Deummal zárul ez az intenzív képzés. Hogyan vesznek részt a kurzusnak a tagjai ebben?
Ugye nyilván a kántorképző hallgatóiból alakult énekkar fog énekelni a Szentmisén és az ezt követő hangversenyen, és nyilván növendékek orgonálnak, és a tanárok is természetesen. Tehát az eddigi műsor összeállítás szerint a tanárok közül Kárpáti Emese tanárnő fog vezényelni, ő tanítja a karvezetést, és dr. Betnarik Anasztázia orgona művész fog orgonálni. Az idén a 160 éve elhunyt Liszt Ferencre emlékezünk. Liszt Ferenc észrevette korának nagy problémáit az egyházzenében, és egy reformot sürgetett, hogy változtatni kell ezen állapoton. És úgy gondoltam, hogy, és megbeszéltük itt tanárokkal, hogy ez máig hogyan él Liszt Ferenc nyomán, ma milyen az egyházzene helyzete, és tulajdonképpen Harmat Artúrtól kezdve itt magyar szerzők művei, hát természetesen Liszttől magyar szerzők művei fognak elhangozni a Szent Misén is, és az azt követő hangversenyen is.
Kárpáti Elmese vagyok, karvezető tanár vagyok. Annak idején 2014-ben végeztem itt én is a kántorképző nagy lelkesedéssel, és minden évben örömmel térek ide-vissza tanítani a újonnan jövőket és a régi hallgatókat.
4 éves a képzés. Ez azt jelenti, hogy a 4 évfolyam együtt vesz részt minden órán. Hogyan lehetséges egy tanár számára ezt így szétszálazni, illetve bekapcsolni a kezdőket és a végzősöket?
Karvezetés is, az csak 3. és 4. osztályban van, és így ezáltal az elsősök másodéveseknek van karének órájuk, ami azt jelenti, hogy ők bejönnek a 3. vagy a 4. óráira, és nekik van lehetőségük gyakorolni az adott kórusműveket, amiket a 3. és 4. éves növendékek vezényelnek a kurzus során, és ez segítséget ad a 3. és 4. éveseknek is, hogy ott a kiállásban, hogy megszokják. A karvezórán nem feltétlen a zongorát vezénylik, vagy csak szöveggel énekeljük, vagy most éppen nincsen altunk, de a többi szólam ott van, hanem lehetőségük van egy úgymond egy kisebb kórus felállásban a vezénylést gyakorolni.
Mivel egy közös produkcióra, eseményre is készülnek mindig a kurzus végén, azért mondhatjuk, hogy össze kell csiszolódni, és az ismeretlen hallgatókból egy közösséget kell teremteni. Ez is az itteni tanárok feladata?
Tulajdonképpen nekünk is nagy felelősségünk van. Ebben amúgy az majdnem minden reggelnekünk van egy ilyen összkar óránk, aminél mindenkinek kötelezően részt kell vennie. Ez nekem is kedves, mert így jobban meg tudom ismerni, jobban látom egybe a társaságot, hogy ki milyen szólamot énekel, kicsit könnyebb tervezni is. Illetve a szünetben eléggé sikeres tud lenni ez az önszervező módon való megismerkedés, hogy például ott van az Úrangyala éneklés a déli harangszóhoz. Az egy nagyon szépen összekovácsolja a társaságot, és ott ki tudnak alakulni akár utána beszélgetések, amíg visszamegy mindenki a saját tantermébe.
Tehát mondhatjuk, hogy nem csak tanórák vannak, hanem egy ilyen lelki vezetés is a 4 hét alatt.
Mondhatjuk tulajdonképpen, mert a szentmiséknek nem csak az a cél, hogy a gyakorlat is meglegyen, hanem egyfajta lelki vezetés is legyen ebben. De ezt ugyanúgy például a tanórákon is meg tudják kapni, mert hogy van olyan tanóra, amin tudnak magyarázatot kapni bizonyos szentírásos szakaszokhoz. Igen, igen.
Szabó Gábor atya vagyok, a kántorképzőnek a liturgika tanára.
Mi az, amit papként és tanárként mindenképpen szeretne átadni a leendő kántoroknak? Tehát mi az, amiben segítségül szolgálnak egy pap számára, illetve a hívek számára, azon túl, hogy zenei tudással fognak rendelkezni?
Hála Istennek egy szerencsés helyzetben vagyok, mert egykori kántorként, tanárként, papként tanítok most már 5. éve a tanfolyamon, úgyhogy pontosan látom, hogy föntről a karzatról, vagy lentről a szentélyből mik azok a dolgok, amiket együtt kell, hogy csináljunk. Az egyik alapszabály, amit úgy gondolom, el szoktam mondani mindig, hogy mise előtt a misézővel beszéljük meg, hogy azon a liturgián mi fog történni és hogyan. Készüljünk föl időbe, pláne a nagyobb ünnepkörökre nem elég előtte pár nappal, hanem bizony akár hónapokkal korábban is énekrendet összeállítani, a liturgikus mozgásokat megbeszélni, a helyi sajátosságokra figyelni, kórust felkészíteni, ez talán igen fontos.
Ez a szakmai tudás, és mi az, ami e mögött van? Tehát én azt érzékelem, évek óta ide visszajárva, hogy azért magának a személyiségnek is fejlődnie kell, illetve kapcsolódnia kell, nem csak a feladathoz, hanem az egyházban élőkhöz.
Igen, a Nyilván mindenki egy kicsit hazabeszél, a liturgia az, ahol találkozik minden, még akkor is, ha nincs hangszer, akkor is, ha nincs hangunk, valahogy ott akkor is helyt kell állni, és a közösségnek az imádságát vezetni. És úgy gondolom, hogy a liturgikus alkalmak, legyen ez egy zsolozsma, egy szentségimádás, egy szentmise, azok, ahol a kántor maga is kell, hogy a saját életének az útját egy kicsit egyengesse a Jóisten felé. És talán amikor itt közösen éneklünk, vagy készülünk, vagy utána nézzünk egy ünnepnek, akkor egy kicsit tudunk abból meríteni, hogy a saját egyéni utunkon akkor Jóistenhez hogyan tudunk közelebb kerülni.
Most Horváth István igazgató úr mondta, hogy hány évtizedre megy vissza a Harmat Artúr kántorképzőnek a küldetése. Mi az, amit a 21. századi a mai kántoroknak tudniuk kell, vagy ami változott? Vagy minden ugyanúgy a hagyományokra épül?
Nagyon vegyes a kép. Ha a magyar katolikus egyház helyzetét és a saját plébániáinkat, egyházközségeinket nézzük, nagyon eltérő helyzetek vannak. Az itt tanuló ifjak is nagyon különböző plébániákról, zenei képzettséggel, illetve később lehetőségekkel érkeznek. Vannak olyan vidékek, ahol még a megszokott népénekes, összetartó, kiszámítható közösségek világa van, de mondjuk Budapesten vagy egy nagyvárosban bizony már többféle zenei stílus, többféle helyzet adódik, sokan több településen is látnak el kántori szolgálatot, tehát ugyanúgy, hogy nagyon sok mindenre föl kell készülni, kevés is talán az idő erre, de egyfajta úgynevezett nyitottságot, ha mindenki magáévá tesz, illetve az aktuális miséző pappal együtt tud működni, akkor már sikeres a szolgálata. Tehát egyszerre van egy nagyon szép zenei hagyományunk, amit őrzünk évszázadok, vagy akár évezredek óta, de fontos benne, ahogy az egyházban is mondjuk, a mindig megújulás, az idők jeleinek a kutatása, hogy mi az, amit éppen az a közösség, az a helyzet a Jóisten felé tud bennünket vinni. És itt zenei stílustól függetlenül egyfajta emberekre való nyitottság és az emberekkel való bánásmód talán az elsődleges.
A Harmat Artúr központi kántorképző 4 hetes nyári intenzív tanfolyamán tanító tanárokkal beszélgettem. A záró tedeum holnap lesz Budapesten, az egyetemi templomban, a 16 órakor kezdődő szentmise és hangverseny keretében, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Holnap lesz Árpádházi Szent Kinga emléknapja egyházunkban. 4. Béla elsőszülött leánya a lengyel Boleszló herceggel kötött házassága révén krakkói fejedelemasszony és Szandec úrnője volt. Miután megözvegyült, belépett a Szent Klára alapította Clarissa rendbe, és a dél-lengyelországi Ószandecben alapított kolostort. A Clarissa kolostor egész éven át zarándokok tömegeit fogadja, akik meghajolnak a kolostortemplom Szent Kinga kápolnájának ezüst koporsóban nyugó erekjéi előtt. Maria Teresa Izvorska rendházfőnök anyát egy Szent Kinga búcsú napján kerestem fel az egyik évben, és elsőként az iránt érdeklődtem, hogy Szent Kinga ünnepnapjának mekkora a jelentősége korunkban a lengyel nép számára.
Szent Kingát nagyon szeretik Lengyelországban, segítségül hívják különféle szükségben. Az emberek sok kegyelmet kapnak itt, így aztán igen népszerű. Az ünnep, Szent Kinga ünnepe emberek tömegét vonza ide, amit különben látni az ünnepet megelőző ima kilencet folyamán. Nagy látogatottság volt a napi 2 misén, 9-kor és délután 6-kor, melyhez külön Szent Kinga imádságok, elmélkedések, lelki gyakorlatok csatlakoztak. Mindez nagyon ünnepélyes itt a szandeci vidéken, egyházmegyénkben, de egész Lengyelország számára, illetve Kinga tisztelőinek számára világszerte, ahol őrzik Kinga erekjéit, még a Fülöp-szigeteken, Szaúd-Arábiában is. Tehát nagyon fontos és kedves ez az ünnep számunkra.
És a nővérek életében ez mekkora ünnep?
Nasza święta
Szentünket nem csak az anyánk névvel illetjük, hanem annak is érezzük kolostorunk alapítóját, aki ott hagyta szülőföldjét, Magyarországot, gondoskodott nemzetünk jólétéről, kiállt férje Boleszló mellett, amikor szükség volt rá a tatárjárás után az ország újjáépítésében. Számunkra valóban anyánk, a szentség példája, a hazaszeretet példája, a szegények szeretetének példája, az imádság példája. Életének minden szakaszában példaképünk, nagyon szeretjük és különféle módon tiszteljük.
Ugyanaz a feladata ma is a nővéreknek, mint Kinga idejébe, tehát tartják azt a karizmát, vagy a modern kornak mást üzennek?
Nos, Szent Kinga óta eltelt több mint 7 évszázad. Az idők folyamán voltak ugyan változások, de az alapvető dolgok nem változtak. Igyekszünk fenntartani Szent Kinga lelki örökségét, a Krisztus szeretetet, Isten akaratának szeretetét, a mély, de egészséges hazaszeretetet, melynek példáját adta. Azon fáradozunk, hogy kegytemplomunk környezete méltóképpen képviselje ezt a helyet, hiszen itt vannak Szent Anyák erekjéi. Itt imádkozunk őnála, fejezzük ki tiszteletünket, s ő általa fejezzük ki hódolatunkat Isten iránt.
Ferenc pápa meghirdette a szerzetesek évét. Hogyan fogadták ezt az Oszandecé Clarissa nővérek?
Ez az év főleg a szentségi életnek van szentelve. Igyekszünk elmélyülni, visszatérni a forrásokhoz, rendünk alapítójához, no és persze Szent Kinga karizmájához. Nehéz elvonatkoztatni Szent Ferenc atyát Szent Klára anyától. Második János Pál pápa mondta nekünk, az ő példáját tartsuk szem előtt, felajánljuk szerzetesi életünket, Isten akaratára törekszünk, mindenek előtt az oltári szentség imádása egyéni imáink által. Igyekszünk minél közelebb kerülni Istenhez, aki minden szerzetesi élet valamennyi karizmájának forrása.
Amikor hivatást választott, amikor a Clarissa rendbe lépett, akkor Kinga életéből vagy Klára életéből mi az, ami megtetszett, nem itt szeretne folytatni?
Már az általános iskolában kezdett körvonalazódni ez bennem. Érdekes, hogy eleinte nem is hallottam Szent Kingáról, noha olyan közel volt, viszont olvastam Szent Ferenc virágait, s fiatalként megtetszett, hogy Ferenc éppen a teremtményen keresztül akarta Istent imádni. Ferenctől lassanként Klára felé fordultam, ami azzal végződött, hogy jelentkeztem ide, a Szent Kinga kolostorba. Így ismertem meg Szent Kinga életét, aki valóban nagy szerű Clarissa volt.
A lengyelországi Oszandecben található Clarissa kolostor vezetőjével, Maria Teresa Izvorska rendház főnökkel beszélgettem. Szinkron hangja Kozák Anna Mária volt. Szent Annára és Szent Joachimra, a boldogságos Szűz Mária szüleire, az üdvözítő nagyszüleire emlékezünk liturgikus emléknapjukon, július 26-án. Idén vasárnapra esik ez a nap, és sok helyen akkor adnak áldást a nagyszülőkre és az unokákra a Szent Misén. Most fogadják szeretettel Veres András győri megyés püspök a nagyszülők és az idősek világnapjához kapcsolódó gondolatait.
Kedves rádióhallgatók! Ferenc pápa 2021-ben hozott rendelkezése értelmében Szent Anna és Szent Joachim emléknapjához kapcsolódóan július 4. vasárnapján ünnepeljük a nagyszülők és idősek világnapját. A Szent Atya prófétai érzékenységgel korunk egyik nagy problémájára hívta fel a figyelmet. Ugyanis sok mai ember elveszíteni látszik az idősekkel való kapcsolatot. Különböző okokból kifolyólag nem tudja megőrizni azt az éltető kapcsolatot a korábbi generációkkal, amely életét könnyebbé, biztonságosabbá, meghittebbé és gazdagabbá tehetné. pedig ez hiányt teremt mindenkiben, idősben és fiatalban egyaránt. Még 30 év távlatából is elevenen él bennem az az emlék, amikor először jártam Amerikában. Egy helyi kispaptársasággal elmélyülten beszélgettünk, amikor egyikőjük nagyon őszintén fogalmazta meg az amerikai társadalom szerinte legnagyobb problémáját. Mondta, itt a fiatalok mihelyt felnőtt korba lépnek, külön költöznek a szüleiktől. Hiába esik szó előadásokban, vagy akár a mindennapi életben is a generációk közti kapcsolat áldásos voltáról, ezt nem akarja mindenki megérteni. Sajnos egyre többen vannak ilyenek, mert személyes tapasztalatuk nincs is ezen a téren, mert már nem élhettek együtt a nagyszülőkkel. Másrészt a szabadság és az önállóság korai vágya sok fiatalból kioltotta a szülőkkel és a nagyszülőkkel való kapcsolattartás igényét. Pedig a 10 parancs 4. pontja, atyádat és anyádat tiszteld, magában foglalja az idősek iránti felelősség kötelességét is. Ez nem pusztán vallási parancs, hanem a természet rendjé is. Korunk egyik sajátos üzenete az is, hogy a társadalom elforduló magatartása az elmagányosodást növeli, s ez a sok idős emberben zavart kelt. Így esetleg maga az idős ember is torz reakciójával nehezítheti saját életét. Talán ennek felismerése irathatta a költővel Vörös Sándorral. Isten vendége vagy a világon? Miért nem hagyod, hogy a házigazda minden termét sorra nyitogassa, minden kincsét rendre megmutassa? Letelepszel az előszobában, s ott békében nyújtóznál örökre. Azért szánom én a mai embert, mert a szíve nem bír öregedni. Szent atyánk 14. Leó pápa erre a napra írt levelében buzdít minnyájunkat. Idézem, legyen ez a nap ösztönzés mindenki számára, különösen a fiataloknak, hogy újra gyakorolják azt a szép szokást, hogy meglátogatják nagyszüleiket, a család idős tagjait, s azokat is, akiket senki sem látogat. Tegyétek lehetővé, mondja a pápa, hogy a próféta szavai, én sosem feledkezem meg rólad, egy figyelmes és szeretetteljes találkozás formáját öltsék. A digitális kultúra megsokszorozza a kapcsolódásokat és új találkozási lehetőségeket kínál. Az emberi szív azonban továbbra is őrzi a közelség nélkülözhetetlen igényét. Örömteli, békés, szép vasárnapot kívánok mindenkinek.
Veres András győri megyés püspököt hallották. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel, melyhez Antal Zsolt kaposvári plébános fűzi gondolatait.
Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. Hasonló a mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki igaz gyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes igaz gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, partra vonják, és nekiülve kiválogatják, a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Ezek az evangélium igéi.
Kedves testvéreim! 14. Leó pápa júliusi ima szándéka az emberi élet tiszteletéért szól. Ezzel kapcsolatban a Szentatya megfogalmazza. Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért, annak minden szakaszában, Isten ajándékaként elismerve azt. A mai napi evangélium folytatja a múlt heti evangéliumot, amikor is Jézus a mennyek országáról tanít. Ez egy nagyon megfoghatatlan, emberi szavakkal és kifejezésekkel nehezen leírható hely, vagyis inkább állapot. De Jézus mégis megpróbálja a jelképekkel, példázatokkal szemléltetni a mennyek országának lényegét. Azt, hogy ez egy nagyon értékes hely, ahová van lehetőségünk eljutni. Ugyanakkor kiváltság is, hiszen nem mindenki ismeri fel, hogy ehhez, ezért áldozatot is kell hoznunk. Csak azt szerezheti meg, aki rátalál erre az értékre. Mai hasonlatunk a kincs. Egy ember, mondja Jézus, talált egy kincset. Egy földbe rejtett kincset. Nagyon értékes kincset. Ahhoz, hogy ezt megtalálja az az ember, már ott kell lent lennie, ahol ez a kincs volt. Tehát valahogyan oda jutott, és már meg is dolgozott érte, hiszen a földbe volt rejtve. Ásott, keresett valamit. Mert ha nem ás, akkor nem találja meg. S ha nem ismerte volna azt, hogy ez a dolog, amit talált értékes, nem tudta volna felismerni. De még csak töredékes lehetett az öröme. A teljes boldogság, a teljes birtoklás nem volt az övé, hiszen nem volt övé ez a föld. De ez az ember mindent megtett, hogy az övé lehessen. Elásta újra a kincset, kockáztatta, hogy más is megtalálhatja, de elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, nem tartott meg magának semmit, hiszen a legértékesebbet akarta megvenni. Szintén kockáztatott. Ám ennek az eladott, elhagyott, egy élet munkájával összegyűjtött dolgoknak az árán meg tudta vásárolni azt a földet, ami a kincset rejtette. Úgy szintén a kereskedő is, aki igaz gyöngyöt talált. Ő is eladta mindenét, hogy megvásárolhassa azt. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy a mennyek országa mindennél értékesebb. Érdemes áldozatot hozni érte, érdemes mindenünket elhagyni, hogy a miénk lehessen. Érdemes azonban dolgozni, keresni, kutatni, hiszen nem mindenben és minden által találhatunk rá. Csak akkor, ha az igazságot keressük, ha Jézusi életet éljük, és ha azon az úton járunk, amit ő mutatott nekünk. Hiszen azt mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat az atyához, csak általam. A nagyszülők és idősek világnapján imádkozzunk azért, hogy minden ember, különösen az idősek, találjanak rá az igaz értékekre, és azért legyenek hajlandóak áldozatot hozni, hogy amikor hívja őket az Úr, méltók lehessenek arra, hogy ezt a kincset, a mennyek országát megszerezhessék, és Isten színelátásában részesülhessenek. Hiszen soha nem késő elkezdeni keresni. Soha nem mondhatjuk azt, hogy én már nem találhatok semmit. Hiszen mindig, mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy erre a kincsre rátaláljon. Kérjünk segítséget a tapasztaltabbaktól, az idősebbektől, hogy mutassanak példát abban, hogy mik is az igazi értékek, mit kell keresnünk, és hogyan találhatjuk azt meg. Imádkozzunk azért, hogy valóban sikerüljön megtalálnunk nekünk is a földbe rejtett kincset, hogy megszerezhessük a mennyek országát. Amen.
Kedves hallgatóink, műsorunk egyházi felelőse, Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Göbel Ágoston nevében is köszönöm figyelmüket. Hámori Kingát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház félórája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2000